Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Szloboda Éva és dr. Zobcsánk László, akikkel a longevity-ről beszélgettünk. A műsor első részében a mozgást próbáltuk körbejárni, hogy mi mindent tehetünk a mindennapi életben azért, hogy több kedvünk, több motivációnk legyen mozogni. Mit szólnátok, hogyha a második pontnak az alvást néznénk meg? Hogyan is állunk az alvással? Én legutóbb azt olvastam, hogy a magyarok 60%-a rosszul alszik. Még ha olykor azt hiszi is, hogy jól alszik, amikor mérőeszközökkel visszamérték egy-egy kutatás során, akkor kiderült, hogy hát persze aludt, de nem volt megfelelő a mély alvás, nem volt elég hosszú az alvás, nem volt pihentető az alvás.
Ez is egyébként összefügg a longevity-vel, hogy itt sem az alvás hossza lényeges, egyébként vissza is jut, a túl sok alvás is lehet rossz, hanem az alvás minősége, hogy említetted, a különféle periódusoknak az összetevői. Egyébként a képzés maga arról szól, amit összeraktunk a MOTÉ-val, a Magyar Életmód Orvostan Egyesülettel, hogy ott egyes orvos szakértők magyarázzák el ezeket a blokkokat és összetevőket nagyon közérthető módon. És megadják azokat a kulcsokat, hogy miképpen tudunk változtatni az alvási szokásokon, és hogyan tudjuk jobbá tenni. Nekem is nagyon sokáig ez hatalmas probléma volt. Hát egy céget építek már 25 éve, annak minden nyűgével, bajával, és természetesen rám is ugyanúgy hatnak ezek a stressz okozta tényezők, de hogyha az ember ráadásul még nem is mozog, tehát nem fárasztja el magát rendesen, vagy túl eszi magát, túl későn eszik, túl sok rossz minőségi ételt eszik, alkoholt is iszik hozzá, még számítógépen lóg az elalvás előtti percekben is, akkor borítékolható, hogy az teljes mértékben egy kifacsart álmot fog okozni számára, és ez egy ilyen cirkulális okság lesz, egy ilyen ördögi kör, hogy rosszul alszom, akkor másnap fáradt vagyok, még rosszabbul teljesítek, nincs kedvem edzeni, ugye az inzulin rezisztenciát is, a kortizol szintet is ez meglöki, az inzulin rezisztencia az ebből fakadóan is tud kialakulni, tehát minden mindennel összefügg, és egy ilyen önrontó spirálba kerülünk be, és húzzuk le önmagunkat, szimplán azért, mert nem figyelünk arra az alvás előtti 2-3 órára oda, hogy mit csinálok előtte. Nagyon-nagyon-nagyon fontos a regeneráció, tehát az, hogy megfelelően felépítse az ember, tehát lenyugtassa az idegrendszerét, és lehetőséget adjon a szervezetének újra töltődnie, ettől fontosabb talán nincs is.
Igen, és valóban így van, én is ezt érzem, hogy nincsen prioritása az életünkben az alvásnak. Ha magamból indulok ki, ugye említetted a te alvási nehézségeidet, hát még akkor elindítok egy mosógépet este, hát még akkor megválaszolom azt az e-mailt, ami bőven ráérne holnap is, még az Excel táblát összedobom, na de közben valamit észreveszek a lakásban, amit még meg kellene csinálni, tehát nem priorizáljuk, holott ugyanúgy, mint ahogy beírjuk a naptárba a meetinget, a fejünkben ott kellene, hogy legyen, hogy igen, 10-kor mondjuk ágyba fekszem, vagy valamilyen módon segíteni, irányt mutatni saját magunknak.
Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy nekem ez olyan szintű probléma volt, hogy én nagyon ráálltam arra a megoldás halmazra, hogy hogyan lehet ebből kijönni, és hál' Isten már ez már jól működik, és ha egy személyes példát még megengedtek ebbe, akkor nem csak az alvás, tehát az éjszakai alvás fontos, nem hiába, egy csomó ilyen kék zónában különben ott van a siesta, és ezt nem mondom, hogy én tudok siestázni, mert az azért erős lenne, hogyha azt állítanám, hogy minden délután tudok szunyókálni, de amikor fáradt vagyok, akkor van egy ilyen vezetett meditációm fölvéve a telefonra, egy jóga nidra, és én ezt körülbelül 15 éve kezdtem először használni, amikor a PhD-mre készültem, és annyira kimerítő volt az a kutatás és a módszertan összerakása, hogy ott az akkori jóga Ivinek a jóga oktatója ajánlotta nekem ezt a jóga nidra vezetett meditációt, ahol le lehet menni alfába, és tulajdonképpen több órányi alvást tud az ember pótolni azzal, és én ezt meg tudom csinálni akkor is most már, hogyha ha vezetek, közben megállok, félreállok egy benzinkútnál, vagy éppen más élethelyzetekben is. Szóval szerintem elképesztő fontos, hogy mindenki találja meg önmagának, tehát ez egy önsegélyező vonal, nem azt kell követni, hogy más mit mond, vagy mit csinál, hanem találd meg magadnak, hogy a te életmódodat hogyan tudod rendbe tenni. Ez viszont önismeret, és nagyon-nagyon sok belefektetett hát erőfeszítés, igen. Hogy kihozzam a maxot.
Igen, hogy akarjam.
Akart, igen.
Képzeljétek, hogy amikor kicsi voltam, a nagymamám a vasárnapi ebédet mikor elkészítette, és megebédeltünk, akkor mielőtt neki látott volna mosogatásnak, konyha rendetételének, egy negyed órára elment szúnyókálni. És olyan fitten, olyan energikusan tért vissza, és én sose értettem, hogy ez hogy lehet. Na most közeledek én is már a nagymamám akkori korához, és észrevettem, hogy hétvégeként, ha beiktatom ezt a kis power nap-et, amikor ez egy ilyen kis gyors, frissítő alvás, nem egy abszolút. Mély alvás, észrevettem, hogy utána energikusabban tudok, hatékonyabban végzem az otthoni teendőimet, és valóban nagyon komoly segítség lehet.
Azt nagyon jó, hogy behoztad. Tehát ez nem szégyen lepihenni, és kiengedni azt a begörcsölt, összegubancolódott idegrendszert, ami a sok krónikus stressztől jellemző ránk. Ezt meg kell tenni, és elképesztő pozitív hatása van.
Mondjuk sajnos a munkahelyemen nem tehetem meg, de ma már tudom, hogy egy csomó munkahelyen lehetőség van arra, hogy elvonuljanak a kollégák, és egy rövid időre egy ilyen rekreációs szobába.
Igen, viszont ez egy technika, tehát arra nagyon kell figyelni, hogy ne aludjon be az ember.
Nem,
tehát
nem mély,
mert akkor az akkor agyon vágta a napját és az éjszakáját is.
Ehhez kapcsolódva mind a kettőtökhöz nekem is két dolog jutott eszembe, ugyanis én nehezen tudom behúzni a kéziféket. És úgy, ahogy a gyerekeknél például, hogy a beszélgetés elején is szóba hoztuk a gyermeki életkort, a gyerekeknél is észreveszünk, hogy túlpörögnek a gyerekek, és hogy hogyan lehet őket lenyugtatni. Akkor ott van egy segéderő, szülő, nagyszülő, óvónéni, tanítóni, stb., aki észreveszi, hogy túlpörgött a gyerek, segíti egy kicsit lehiggasztani, lenyugtatni, de később ezeket a technikákat elveszítjük. Tehát nem tudjuk, nem vesszük észre, hogy mi magunk hol pörgünk túl. Nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Laci is mondott, hogy mindenki találja azt meg, ami úgy érzi, hogy számára a leghatékonyabb tud lenni. És valóban ezt meg kell keresni, mert ezek nem egy trendi dolgok, hanem ezek szükséges dolgok. Mert ha nem tudjuk magunkat rebootolni, akkor nem fogjuk tudni úgy újraindítani magunkat, hogy tevékenyek tudjunk lenni, nem csak a nap hátra lévő részében, hanem akár hosszabban is.
Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és akkor ugorjunk egy következő témára, mit szólnátok, ha társas kapcsolatok lennének azok. És én akkor most lehet, hogy behozom az egyik kék zónát, Kaliforniában, Loma Lindát, pontosan azért, mert ott egy városi közösségről van szó. Tehát ez már azt mondom, hogy egy picit akár hasonlíthat a budapesti közösséghez. Ott ugye a hetednapi adventista egyházat vizsgálták a filmben, akik az egészséget hirdetik, és náluk a társas létnek, a közösségnek nagyon nagy szerepe van, és nem csak a hitük megélésében, nem csak a templomban járásban, a közösségi életben, hanem például a sportban is. Tehát ők olyan sportokat keresnek maguknak, amik, én például nem ismertem a pickleballt, de ugye ez kifejezetten egy olyan sportág, ahol többen lehet játszani, négyen mondjuk, és 3 órát is játszanak egy nap. Tehát igen komoly időt fordítanak, hogy társaságban sportoljanak, társaságban éljék meg a hitüket, vagy például közösségi munkát, valami jótékonysági munkát végezzenek, szintén társaságban. Szóval ti hogy látjátok a társas kapcsolatok szükségességét abban, hogy tényleg jól legyünk? Mert szerintem nagyon-nagyon fontos.
Magyarországon ugye 3 településen indult el ez a kék zóna program, és ott is például a hétvégi közös tevékenységek, hagyomány, ápolás, közösség megismerésére nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és egyre nagyobb sikerrel alkalmazzák. Én bízom benne, hogy egyre több városba fog tudni ez a program elkerülni. Azt azonban tudni kell, hogy ehhez kell egy adó és kell egy vevő. Tehát befogadónak kell lenni a közösségnek egymás tagjait illetően is, elfogadóaknak kell lenni egymás felé, és hogyha ez a játékosság megmarad, mint például az új sportok közül ez a pickleball, amit tud hozni, ez egy nagyon-nagyon gyors és dinamikus játék egyébként, ezzel már az előzőekben beszélt testmozgásért is tudtak tenni, a közösségi kapcsolatokon keresztül. És ez az egymásért való küzdelem, az önmagammal való küzdelem, ez valahol az életnek az értelmét is vissza fogja tudni adni, hiszen tudom, várom azt a rendszeres találkozást, amikor a társaimmal ezt a játékot, vagy akár bármelyik más sportot tudom űzni, vagy akár csak együtt elmenni túrázni. Itt ugye az előbbiekben is említettük, hogy a kutyák sétáltatása is. Tehát nem véletlen, hogyha még van egy ilyen társas lény is a közelünkben, a családok elmennek együtt, vagy az ismerősök, akkor ez egy nagyon jó dolog. Azért azt ne felejtsük el, hogy annak idején egy lépcsőházban lakó közösség egymást ismerte. Volt kihez oda szaladni, hogyha egy tojás kellett, vagy éppen egy fejhagyma, esetleg egy pár szem krumpli. Tehát az is egy társas kapcsolat volt. Viszont, hogyha ezt ki tudjuk vinni a természetbe, akkor egyszerre három dolognak is meg tudunk felelni, vagy tudunk magunkért tenni.
Esetleg van-e, Laci, amit még hozzátennél?
Lassan nem tudom, hogy melyik tényleg a prioritásba az első az életmód pillérei közül, mert annyira fontos ez is. Hát az ember társas lény, nyilván ezt nem kell kihangsúlyozni, és az, hogy megéljük az örömöket, bánatokat együtt, ez egy akkora töltetet tud adni, akkora életerőt, hogy egyedül edzeni, ahhoz képest eléggé silány érzés.
És akkor szorosan összefügg egy másik ponttal szerintem ez a téma, az érzelmi jolléttel és a stresszkezeléssel, hiszen ez megint kéz a kézbe van. Nyilván mind a hat összefügg együtt, de hogy talán nagyon közeliek, hiszen egy közösségben, egy kapcsolódásban, egy társas együttlétben az érzelmeket is másképp tudom meg élni, másképp vezetem le a stresszt.
Egyébként amennyire tudom, ezekben a kék zóna régiókban ez egyfajta spirituális kapcsolódást is jelent, tehát ahogy mondtad is, hogy valami magasabb rendű cél vagy értelem, ami iránt ők közösen lelkesednek és közösen munkálkodnak, szóval rendkívül fontos ez is. De nem akarok ennyire elmenni ebbe a részbe, a szimpla baráti kapcsolatok is, vagy a családi kapcsolatok is itt rendkívül fontosak, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy egy támogató közeg van, vagy pedig egy visszahúzó közeg, például egy sporttevékenység elkezdésekor a párod milyen attitűdöt mutat ezzel kapcsolatban. Szóval mindenképpen fontos ez a terület, és erre is figyelni kell. Végső soron az emberi életminőségét a kapcsolatok adják meg. Ezzel sem mondtam újat.
Meg a másik, hogy az örömöket együtt megélni. Igen. Tehát az, hogy meg tudom osztani a többiekkel, ők is velem együtt örülnek, hát ez endorfint tud termelni, ami meg hosszú távon is azért pluszt tud hozzáadni, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is a testünkhöz, bármilyen hihetetlen.
Ezt én is így látom. Nem tudom, a táplálkozás volt már témánk?
Nem.
Ugye,
nem,
hogy
pedig,
nem.
Pedig lehet, hogy az pedig az első.
Igen, én szívem szerint azt hoztam volna be elsőnek, mert hát ugye azt mondják, hogy a legnagyobb hangsúlyt mégiscsak a napjainkban oda kellene fókuszálni. Éppen nemrégében volt egy felmérés, hogy soha nem volt ennyi elhízott fiatal gyerek, mint az utóbbi időben. Azért ez nagyon komoly probléma, nagyon komoly kihívás, és ugye gyakorlatilag a táplálkozás azzal kezdődik, hogy mit írok föl a bevásárló listámra, hogy megy el az anyuka, hogy milyen példát mutat otthon a táplálkozásban, hogy mit lát otthon a gyerek.
Ez az egész téma különben összefoglalható azzal, hogy milyen az egészségtudatosságunk. Mennyit tudunk erről a témakörről, mennyire fogjuk föl, hogy mit kellene tennünk, és egyébként EU-s kutatások szerint a lakosságnak, az EU-s lakosságnak a 80%-a szinte semmit nem konyít ahhoz, hogy mit tegyen, milyen makro-mikronutrienseket kellene bevinni, az életmód vezetését, a stresszel való megküzdést, a mozgásról nem is beszélek, szóval ezt már el kellene kezdeni iskoláskorban, kisiskoláskorban ezeknek az ismereteknek az átadását, és mi pedig felnőtt képzésben már, hát nyilván viszonylag későn foglalkozunk ezzel, de még most sem késő. Tehát akik hallgatnak minket, azt a nagyon erős üzenetet szeretném átvinni, hogy akkor fogja megérteni, és akkor fog igazán belső motivációvá válni az, hogy neki mozognia kell, helyesen kell táplálkozni, hogyha a mi érteket megérti. Nem ebből a műsorból fogja megérteni, amit mi mondunk, legfeljebb egy kis szikrát tudunk begyújtani, gyújtani. Nagyon fontos, hogy edukáljuk magunkat az életmóddal kapcsolatos területeken, mert egyébként elveszünk abban a hatalmas zűrzavarban, ami láthatólag az emberek többségét befolyásolja, ez az óriási marketing zaj, hogy ki mitől fogyott le, hogy mi az egészséges, a nem egészséges. Jönnek a különféle divatdiéták. Tehát borzasztó nagy szerepe van annak, hogy az illető megfelelő forrásból táplálkozik-e a szószoros értelmében minden területen, vagy pedig valami önjelölt guru celebnek az iránymutatásait követi. Szóval a táplálkozás, az most már azt mondom én is ennyi idősen, hogy mindent visz. Egy darabig el lehetett menni azzal, hogy én nagyon sokat sportolok, és akkor ott azért ezt megköszöni a szervezet, persze nem hajtom túl magam, mint ahogy csomószor túlhajtottuk magunkat, de hogy azt megköszöni a szervezet, mert méregtelenít, meg olyan endokrin folyamatok, metabolikus folyamatok zajlódnak le, amik azért segítik az ellenálló képességet, na de egy idő után, hogy Évi is abba hagyta, hál' Istennek a bűnözést az étkezése terén, hát ha arra nem kezd el figyelni valaki, akkor egy borzasztó nagy
lejtőn indul el.
Uh-huh. Így van.
Évi, Laci, nagyon-nagyon sokáig tudnék erről beszélgetni veletek, de sajnos véges a műsoridőnk, és egy percünk van. És az lenne a kérésem, hogy osszátok meg a hallgatóknak, hogy a ti személyes jól léteteknek mi a titka? Mi az, amit ti gyakoroltok, akár minden nap, akár csak alkalmanként, mitől érzitek úgy, hogy na most sokat tettetek saját magatokért. Hát, ha el tudunk lesni tőletek egy-két trükköt.
Azokon túl, amit itt próbáltunk átbeszélni, és egy picikét érthetővé tenni a hallgatók számára, akik kíváncsiak e témákat illetően, én még egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, nincsenek egyedül a kétségeikkel, nincsenek egyedül azzal, hogy mit is és hogyan kell csinálni. Például én is ott tartok, hogy nekem a pihenést, az újratöltődést szó szerint tanulnom kell, mert ahogy a Laci is az előbb mondta, hogy például az étkezés terén a változásokat el kellett kezdenem, nekem még ez hátra van például. Az előbb nagyon sok pillért végigvettünk, de nekem még a regenerálódás, és az, hogy behúzzam a kéziféket, fel tudjak töltődni, tudjak pihenni, tudjak örülni annak is, hogyha pihenésre szánom az időt, ez például hátra van. Szóval kezdjék el apró lépésekben.
Mi a te apró lépésed, Évi?
Az én apró lépésem most az, hogy próbálom beosztani úgy a napomat, hogy a pihenésre, az alvásra jusson idő, és lehetőleg érezzem azt, hogy megfelelő minőségben alszom.
Hogyan gyakorlod ezt?
Úgy gyakorlom ezt, hogy nagyon tudatosan tudom, hogy mit fogok másnap végezni, hogy azon ne idegeskedjek majd, amikor fölébredek, és ezzel már el tudok indítani egy olyan folyamatot, hogy nem reggel kell hirtelen átgondolnom, hanem lenyugtatom magam, hogy ezt is tudom, azt is tudom, amazt is tudom, tehát van egy tervem napokra, hetekre, hónapra lebontva, és ez sokat segített, sokat tanultam a Lacitól egyébként ilyet.
Na és akkor adjuk át Lacinak a szót. Laci, neked mik azok az aktivitások?
Hát én szeretnék így üzenni a hallgatóságnak, aki vélhetőleg valamit ki akar hámozni abból, hogy mit mondunk, hogy nem kell ezt annyira túl misztifikálni, tehát nem kell elmenni Okinavába vagy Szardínia szigetére 2000 méter magasan juhokat terelni, hogy meglegyen ez a longevity életérzés, hanem a saját életkörülményei között próbálja meg kialakítani, és ezt ki lehet. Az első lépés az, hogy megfelelő forrásból megszerzi azt a szakmai, szakértői tudást, amivel ő el tudja dönteni, hogy milyen mozgás megfelelő számára, a táplálkozásban milyen elveket kövessen. Tehát ezeket a dolgokat kell kialakítani mindenkinek a saját életére. Ez az első lépés. Nagyon kellenek a célok, azok az előrevívő célok, ami egy perspektívikus tartalmat, minőségi tartalmat ad az életednek, hogy ne egy üres járat legyen, hogy robotolok valamiért, amit nem is tudom, hogy miért csinálok, mert körülbelül holnap után már senki nem fog rá emlékezni. Szóval nekem ezek nagyon fontosak, és az egész IVI felépítése is egy ilyen folyamat volt, amiben tudtam, hogy valamiféle jót teszek, tehát nem részvényekkel kereskedek, vagy nem tudom milyen üzleti tevékenységet végzek, hanem az emberek egészségéért próbálok tenni. Tehát ez egy jó érzéssel tölt el. Nagyon fontos szerintem, hogy ez meglegyen. Ez nálam most egyfajta jéghegy csúcsaként úgy működik, hogy egy medical fitness szakkönyvet szerkeztek, illetve írok, 17 szerzőt fogok össze, tehát egy óriási nagy munka. Ez tölti ki a napjaim nagy részét, és ez nagyon feltölt, ugyanakkor hát nyilván egy kemény feladat is. És különben meg azt hiszem, hogy emellett a cél mellett meg kell, hogy legyen egy olyan hobbi is, ami kiragad a hétköznapokból, és nekem nagyon sokáig a sporttevékenység is egyfajta ilyen megfelelés volt, meg teljesítmény leadásról szólt, míg nem jó pár évvel ezelőtt megtaláltam az igazit, és ez a hobbi nem más, mint a siklóernyőzés, ami egy totális ilyen mentális reset, mentális kitisztulás. Ott csak az létezik, hogy én ott fönt vagyok és lebegek, és baromi sok szimbolikus dolog is kapcsolódik hozzá. A döntések, a problémákra való ránézés felülről. Szóval nekem ez a siklóernyőzés, ez egy fantasztikus dolog, és itt is az van, hogy sokszor abban leled meg a legnagyobb örömödet, ami egyébként így a saját árnyékod túllépése. Tehát én nagyon sokáig féltem a magasságtól, meg utáltam belegondolni, ha tudom én, lezuhannék valahonnan, meg nem tudok mibe kapaszkodni.
És akkor ilyenkor az ember megy abba az irányba,
ugye? De
ugyanakkor
vonzott is. Tehát igen, én nem azt mondom, igen, hogy minden áron, hogy törj ki a komfortzónádból, meg ilyen hülyeségeket most nem fogok minden áron erőltetni, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy meglépd azokat, amik előre visznek. És engem nagyon vonzott ez a siklóernyőzés, és hál' Isten meg tudtam lépni azt, hogy legyőzve, itt is tanulással, tehát egy tanfolyamon végigmenve, nyilván eljutva oda, hogy most már önállóan repkedek külföldön is.
Biztos látod, hogy kikerekedett nagyon a szemem, amikor a siklóernyőzést hoztad szóba. Egyrészt azért, mert a Hármashatár-hegy környékén lakom, és gyakran látok ott siklóernyősöket, és a Pilisben is, amikor kirándulok, ott is gyakran látok, úgyhogy lehet, hogy éppen téged is láttalak már valahol a levegőben. Évén, Lacén, nagyon örülök, hogy most láttalak benneteket itt a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, öröm volt, és nagyon szívesen folytatom egy másik alkalommal, mert szerintem most még csak megpendítettük azokat a húrokat, azokat a témákat, amikről sokkal hosszabban is tudunk egy másik alkalommal beszélni. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatók, az Egy Életem műsorát hallgattátok. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy kíváncsi akár a korábbiakra, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!